Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A vonalban Weinhardt Attila, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt, és köszöntöm a hallgatókat is.
Milyen volt a hangulat Ázsiában, és ez milyen képet vetít előre a többi piac számára?
Egyelőre vegyes volt a hangulat az ázsiai tőzsdéken, és egyelőre ugyanezt látjuk az európai piacnyitáskor is. A BUX Indexnél 0,2%-os mínusz látok jelenleg, 53.300 pont környékén járunk. A vezető papírok közül a Magyar Telekomnál 0,4%-os a plusznak a mértéke, a MOL stagnál 2880 forinton, hát lényegében az OTP banknál is ugyanez mondható el, 12745 forinton, Richternél viszont egy esés mutatkozik, 0,7%-os ennek a mértéke, 8760 forintra.
Úgy tudom, elég sok piacot megmozgató bejelentés érkezik a héten, mik a legfontosabbak?
Igen, valóban nagyon-nagyon sűrű az e-heti makronaptárunk a nyár kellős közepe mellett is. Most a következő percek során ismerjük majd meg a francia és a német beszerzési menedzserindexeket a júliusi hónapra tekintve, aztán 10 órakor az eurozónás adatot is, délután ennek az amerikai megfelelője is ki fog majd jönni, közben pedig idehaza megismerjük az államháztartásnak a részletes adatait júniusra. Holnaptól majd magyar kereseti statisztika, illetve a magyar kamatdöntés lesz az, ami kiemelt jelentőségű. Szerdán a Fed kamatdöntése, csütörtökön az LKB, pénteken pedig a japán jegybanki kamatdöntése kell figyelnünk, számos további fontos adat mellett, tehát bőven lesz mire figyelni.
A múlt heti jelentős forintgyengülés után, mintha kicsit optimistább lenne a hangulat a devizapiacon, leküzdötte magát a 380-as szint alá a forint. Hol tart most is? Ez már azt tükrözi, hogy várják a kamat döntést a befektetők?
Valóban igen, elindult egy forint visszaerősödési hullám. Már a pénteki nap során is látszott, hogy 382 környékéről ugye péntek estére 380-ig tudott erősödni a forint, és most a 378-as szint közelébe süllyedt az euró jegyzése, ebben az egyösszességében kedvezőbb piaci hangulatban. Az euró-dollár süllyedése is megállt, azaz, hogy a dollár erősödése az úgy tűnik, hogy most elakadt. Ez is segít ilyenkor a forintnak. A dollár-forint jegyzések most éppen 339 forint 40 fillér környékén látnak a bankközi piacon.
Köszönjük szépen, Weinhardt Attilát, a portfólió elemzőjét hallották, akit egy 20 perc múlva kapcsolunk majd ismét.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az energiaügyi miniszter szerint vannak olyan időszakok, amikor már teljes egészében napelemek látják el Magyarországot villamanyárammal. Lantos Csaba a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen kiemelte, az elmúlt évek dinamikus bővülésének eredményeként ma már mintegy 5000 megawattnyi napelem van a háztetőkön, illetve az ipari méretű napelemparkokban.
Jelenleg fönt van 5000 megawattnyi napelem háztetőkön, illetve ipari méretű napelem parkokba. Ezt, hogy elképzeljük, Magyarországon a fogyasztás az 5 és 6,5 ezer megawatt között szokott lenni, tehát vannak olyan pillanatok vasárnap délután, amikor nem mennek a gyárak, akkor akár napelemből is, és süt a nap, akkor napelemek is képesek előállítani Magyarország teljes energiaszükségletét. Ez úgy néz ki, hogy körülbelül 2000 megawatt, tehát 40% az háztartásokon, ez több mint 200 ezer háztartás, és a többi 3000 megawatt az pedig ipari méretű napelemparkokban van. Ez, hogy magunk elé képzeljük, ez az utóbbi években nőtt nagyon nagyot. Tavaly évben ebbe az 5000 megawattból 1100 megawattnyi került föl tetőkre, illetve a ipari méretű parkokba. Idén pedig biztos meg fogjuk haladni. Tehát minden ellenkező híresztelés dacára Magyarországon folyik nagyon is ütemesen, nagyon dinamikusan a napelempark bővülése. Ez ugye karbonmentesen állít elő. Egy pici problémája van a napelemnek, hogy nem mindig süt a nap, és nekünk olyankor is szükségünk van elektromos áramra, amikor a nap ugye nem süt.
Lantos Csaba energiaügyi minisztert hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Cinikusnak tartja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra hivatkozva nyomottáron értékesíteni a hazai dinnyét az áruházláncokban, hogy a kormány írja elő a kötelező akciózást. A NAK országos kertészeti osztályának vezetője ezt arra reagálva jelentette ki, hogy július 13-a és 16-a között az egyik kiskereskedelmi áruházlánc 299 helyett 229 forintért árulta a dinnye kilóját. Mártonfi Bélával Sipos Ildikó beszélt.
A penniről van szó, a dinnye szezon kezdetén, a magyar dinnye megjelenésének a kezdetén 229 forintos fogyasztói árral hirdette meg a dinnyének az árát, ami nagyon felháborította a gazdákat, és én szerintem, ha megértik, akkor a fogyasztókat is. Arról van tudnélik szó, hogy még az import áru volt itt, magasan tartotta az árakat, amint megjelent a magyar dinnye, abban a pillanatban nemhogy megfelezte, megharmadolta egy gombócfagyinak a feléért kínálta az árat, ami nem fedezi a gazdák költségét. Ennek egyenes következménye az természetesen, hogy a többi áruházlánc is ezután kénytelen menni, az pedig azt eredményezi, hogy a magyar termelést úgy, mint a korábbi években megint tönkreteszik. Így volt ez, amikor 5000 hektár 2500 hektárra esett vissza a termelésünk. Most, amikor éppen emelkedőben van, akkor ez egy nagyon barátságtalan lépés. Én azt mondom, hogy szándékos károkozás a gazdák felé.
Mit tud tenni ebben a helyzetben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara?
Kértük a NÉBIKET, hogy komoly ellenőrzéseket indítson el, mert emögött meg kell nézni, hogy milyen szándékok és lépések vannak. A harmadik pedig, hogy a gazdákat ösztönözzük arra, hogy fogjanak össze, és ilyen áruházláncokban ne szállítsanak be. A beszállítói ár megfeleződik szintén, és a termelői ár pedig arra a szintre esik vissza, ami már nem fedezi a költségeket. Nem kell magyaráznom, hogy az infláció és a háború idején és a különböző inputanyagok költsége idején milyen fantasztikus sok költsége van a gazdának. Ezt egyébként 4-5 hónapig neveli a gazda. Én úgy gondolom, hogy egy gombócfagyi felének az áráért lelketlenség kitenni ezt az árut.
Mi az álláspontja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának azzal kapcsolatban, hogy mondjuk az áruházlánc arra hivatkozik egy ilyen helyzetben, hogy a kormány elrendelte a kötelező akciózást, és hogy ennek keretében ezt a gyümölcsökre, a zöldségekre is alkalmazni kell, és így ezt a dinnyére is alkalmazzák.
Cinikus dolog erre hivatkozni, mégpedig azért, mert ezt miért nem tették meg az importáruval is.
Mártonfi Bélát, az Agrárkamara országos kertészeti osztályának elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az eladósodottság mértéke jelentősen lezúzza egy-egy cég versenyképességét. Több más mellett ezt állapítja meg a Corvinus Egyetem kutatása. Ebben a visegrádi négyek országaiban 27 gazdasági szektorban 25 pénzügyi mutató alapján végeztek elemzéseket a szakemberek. Erről kérdezte Kristóf Tamást, az egyetem docensét, a tanulmány első szerzőjét, Sipos Ildikó.
Ezt a kutatást, ezt a Corvinus Egyetemen tavaly folytattuk le, hogy magyar cégekkel kapcsolatban nagyon régóta végzünk hasonló elemzéseket. A nemzetközi adatbázisok csak 2021-től állnak rendelkezésre, és akkor így az első nemzetközi kitekintésünk a Visegrád 4 országok voltak. Hát arra igyekeztünk választ találni, hogy melyek azok a pénzügyi mutatók, amelyek mentén, hogyha különböző értékeket, ilyen kedvező vagy kedvezőtlen mutatószám értékeket vesznek fel, akár cégek, akár ágazati szinten összesítve, éles különbséget lehessen tenni cégek meg ágazatok között egyfajta ilyen pénzügyi arculatban. Hát nagyon részletes szakirodalma is van, meg gyakorlata ezeknek a pénzügyi mutatóknak. Itt azt vizsgáltuk, hogy milyen az adott cégeknek a jövedelmezősége, milyen a likviditása. Ez utóbbi, ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy mennyi pénzeszköz meg likvid eszköz áll rendelkezésre, hogy a kötelezettségeinek eleget tudjon tenni egy cég. Akkor vannak forgási sebességmutatók, amelyek azt mutatják meg, hogy milyen hatékonyan tud gazdálkodni egy cég az eszközeivel. És hát vannak különböző marzsmutatók, amelyekben egy valami közös, hogy az árbevételből állít elő egy cég valamit. Ez akár adózott nyeresség, akár cash flow, akár EBITDA, ami egy nagyon fontos pénzügyi fogalom, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy mennyiben tud egy cég eleget tenni saját előállítású cashflow termelő képességéből, igazából bármilyen kötelezettségének. Ezt bankok is nagyon szeretik vizsgálni, amikor azt nézik, hogy egy cég a hitelét hogy tudja várhatóan a jövőben törleszteni. És akkor még egy fontos mutatószám csoport van, az akkor eladósodottsági mutatók, amik azt igyekeznek kifejezni, hogy a mérleg forrás oldalán mennyi külső adóssága van arányaiban egy cégnek, tehát hogy minél több a saját tőkéje, nyilván annyival kevesebb külső adósságra van rászorulva. Itt a magas eladósodottság tud pénzügyi kockázatokat jelenteni, tehát a jobban eladósodott cég az könnyebben hajlamos akár csődbe is menni, vagy hitelét nem fizetni.
Arra vonatkozóan végeztek vizsgálatot, hogy melyik gazdasági szektorban tevékenykedő iparági vállalatok a legversenyképesebbek, tehát hogy ez mennyire ágazat specifikus.
Igen, ezt a kutatást azóta folytattuk már a 21-es adatokon is, és hát ugye főleg a COVID meg a energiaválság mutatta meg, hogy melyik ágazatoknak milyen a ellenálló képessége. Na most van egy nagy tág ágazatcsoport, ez a technológiai cégek. És ez legyen akár informatika, akár biotechnológia, akár valami internetes tartalomszolgáltató, vagy akár IT üzemeltető cég. Ezeknek a mutatói mindenképpen kiemelkedők. Én még az energia, tehát az energetikai szektort, meg a üzleti szolgáltatásokkal foglalkozó cégeknek a mutatóiba látom, hogy tendenciózusan jobbak, mint a klasszikus cégeké. És hát ugye a COVID alatt nem meglepetés, hogy a vendéglátás, turizmus, szálloda, ipar az nagyon megsínylette, ott szinte nyereséges cég se volt a Visegrád 4 országokba, emiatt 2020-ban. És hát a közszolgáltató cégek se olyan jók már, mint régen. Tehát itt lehet bevételről beszélni, meg tőkeerőről, de jóval gyengébbek a mutatóik, mint korábban tapasztaltuk.
Kristóf Tamást, a Corvinus Egyetem docensét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Még ki se hirdették a felsőoktatási pontatárokat, de már most élénk az albérletpiac. Az árak is emelkedtek, Budapesten már havi 240 ezer forint az átlagos albérleti díj, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezető elemzője. Balogh Lászlóval Sipos Ildikó beszélt.
A dolog hátterében az albérletdrágulás húzódik meg, és ennek az oka pedig abban is kereshető, hogy 2022 második félévében gyakorlatilag stagnáltak az albérletára. Menet közben az infláció felpörgött, nem ez volt az elsődleges ok, amiért a tulajdonosok bérleti díjat tudtak emelni, hanem az, hogy az infláció felpörgésével párhuzamosan a keresetek is növekedésnek indultak, és így már ennek a fényében a bérbeadók is meg tudták emelni 2023-ban azokat a bérleti díjakat, amelyeknek a szerződés kötési fordulója lehetővé tette. Ez a folyamat gyakorlatilag tavasszal csúcsosodott ki abban, hogy azok a bérlők, akik értesültek arról, hogy a tulajdonosuk meg szeretné emelni a bérleti díjat, és adott esetben nem szerették volna, vagy nem tudták kifizetni a magasabb bérleti díjat, már körbenéztek a piacon, hogy van-e szebb, jobb vagy olcsóbb kiadó lakás. Ez pedig két irányú folyamatot indított el. Egyrészt növelte a keresetet a kiadó lakások iránt, másrészt pedig a kínálat is élénkülésnek indult, hiszen azok a bérbeadók, akiknek a bérlője kiköltözik, a megüresedő lakásokat már meghirdette kiadásra, és ennek következtében 6-7%-kal több kiadó lakás jelent meg éves összevetésben, mint 2022 ugyanezen időszakában.
Az áremelkedés az milyen mértékű volt?
A KSA ingatlan.com lakbérindexe országosan 14-15%-os éves lakbérdrágulást mutat ki. A számok nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogy a fővárosban jelenleg 240 ezer forint az átlagos havi bérleti díj, és egy évvel ezelőtt ilyenkor még 200 ezer forintnál járt az átlag. Tehát az is kiderül az adatokból, hogy Budapesten a drágulás mértéke meghaladta az országos átlagot, ami nem véletlen, hiszen Budapesten található a kiadó lakásoknak több mint a fele, és ez egyben a legnagyobb egyetemváros is, de a többi nagyvárosban is áremelkedést láttunk az albérletpiacon. A legfelkapottabb nagyvárosokban, amelyek egyetemvárosok is, így Székesfehérváron, Veszprémben, Győrben vagy Debrecenben, már közel annyit lehet most kiadni egy lakást, mint tavaly ilyenkor Budapesten. Ezekben a korábban említett nagyvárosokban már 160-170 ezer forint az átlagos bérleti díj, tehát egyértelműen elmondható, hogy záródik az albérletároló, ami leginkább a befektetőknek lehet érdekes, mert ezekben a városokban az eladó lakások vételára jóval alacsonyabb, mint a fővárosban.
Tehát akkor milyen a zsebébe kell nyúlnia annak, akinél a ponthatárok ismertetése után dől el az, hogy hogyan sikerült a felvételie, hová vették föl, és a pontot parti után kezd albérletkeresésbe.
Igen, és itt nem csak a havi kiadások azok, amik jelentősek, hanem a fiatalok számára az is fejtörést okozhat, hogyha megkötik a bérleti szerződést, akkor a tulajdonosok jelenleg két havi bérleti díjnak megfelelő kauciót és egy havi bérleti díjat kérnek előre, ami három havi bérleti díjnak megfelelő összeg, és ez a fővárosban átlagosan meghaladja a 700 ezer forintot. Volt egy kezdeményezés tavaly ilyenkor, amikor a rezsiszabályok is átalakultak a tulajdonosok részéről, hogy megemeljék a kaució összegét, de ez nem vált be, és visszatért a piac a korábban megszokott két havi kaució mértékére.
Tehát mondjuk ez azt jelenti, hogy egy frekventáltabb területen, Budapesten akár mondjuk 1 millió forint is lehet a kaució, illetve az első havi bérleti díj kifizetése?
Igen, ez így van, úgyhogy érdemes alaposan körbenézni a kínálatban, hogy ugyanazért a pénzért hol találjuk meg a legjobb ingatlant. Az árkülönbségek ugyanis igen nagyok egy városon belül. A legdrágább kerület a fővárosban az 5. és a 2. kerület, ahol több mint 300 ezer forintot tesz ki a kiadó lakások bérleti díjának havi átlaga, a legolcsóbb pedig a 24. és 23. kerület, ahol 140-150 ezer forintot kell fizetni havonta átlagosan.
Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Műsorunk végén elmondom, hogy mérsékelt mínuszban jár a Bux Index, a vezető részvények közül egyedül mérsékelten az M-Telekom tud emelkedni. Némileg erősödött a forint, a mostani jegyzés már benézett az euróhoz képest a 378 forint alá, a dollár forint árfolyam pedig 0,5%-kal tudott erősödni már a forint a dollárhoz képest is, 339 forintnál jár. Gyengült némileg a dollár az euróhoz, most 1,11 a kereszt.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Stratégiától a megvalósításig. A műsort támogatta a PwC Magyarország.